Sziasztok! Csodálatos volt ez az úrvacsora, nem? Csak csodálatos volt az imádat, így együtt lenni, és azt gondolom, hogy vannak itt köztünk, mindannyian különlegesek vagytok ma, mindannyian azok vagyunk, de vannak itt köztünk édesanyák és nagymamák. Úgyhogy ma anyák napja van, úgyhogy hát, hogyha édesanyja vagy, vagy nagymama, akkor szeretnénk azt mondani, hogy nagyon-nagyon köszönjük az áldozatos szolgálatodat, és ez egy olyan csodálatos szolgálat, amit az Úr nagyon nagyra értékel, és csak szeretnénk egy kis virággal megajándékozni téged, és megköszönni, úgyhogy kérlek csak állj fel, ha édesanyja vagy, és nagymama, és álljatok fel bátran, és csak szeretnénk egy nagy tapsot adni nektek. Fogadjátok szeretettel ezt a szál virágot, és hálásak vagyunk az életetekért. És szerettem volna az igébe valami intést találni számotokra, de nem találtam. Mert nincs intés számotokra. Találtam apák számára intést, találtam munkavállalók számára intést, munkaadók számára intést, vezetők, pásztorok, előjárók számára intést, gyülekezeti tagok számára intést, édesanyák számára nem volt intés. Az Úr azt mondta, nem kell, jól végzik a munkájukat, úgyhogy köszönjük szépen. És kérlek, nyisd ki a Bibliádat az első Zsoltárnál. És innen ezt szeretnénk elolvasni, az első Zsoltárt. És olyan csodálatos, hogy együtt lehetünk ma is, meg az új helyszínen is együtt voltunk ma reggel. Csodálatos volt az is, jövő héten vasárnap délután az új helyszínen lesz egy ilyen előpünkösdi, kézműves alkalom, ahova csak szeretnénk meghívni mindazokat, akik az adventi kézműves alkalmon is voltak, és csak kérlek tartsátok imába ezt, mert egy nagyszerű lehetőség, hogy bemutassuk és leleplezzük az Úr Jézust, és ez a gyülekezetünknek a látása, ez az, ami a szívünkön volt, amire az Úr vezet bennünket, hogy egy gyülekezet legyünk két helyszínen, úgyhogy ebben lépegetünk előre. És úgy szintén, hogyha úgy vagy, hogy valamikor nem tudsz jönni délután, valamilyen elfoglaltság miatt, tudd, hogy délelőtt is ez a gyülekezet délelőtt is van. Oké, tehát Brüsszeli körút 29, és ez csak egy nagyszerű lehetőség. Úgy szintén lehetséges, hogy van olyan, akit az ismertségi körödben esetleg akkor tudsz elhívni oda, az is egy nagyszerű lehetőség, lehet, hogy ott meg fogja találni a helyét. Mindenképpen ez van a szívünkön, és ezért van ez a másik helyszínünk, mert szeretnénk elérni minél több embert, akiket Isten elénk helyez. Oké, úgyhogy az első Zsoltárból fogunk olvasni, és nem tudom, hogy mennyire vagytok jó figyelők. Azt gondolom általánosságban igen, mert érzékelem, látom. Ugyanakkor figyelés és figyelés közt is van különbség, azt is tudom. Mikor Isten igére odafigyelünk, nem úgy, mint ember szavára, és a Szent Szellem által csak van egy olyan fókuszunk és egy olyan befogadásunk, szelídségünk a szívbe, hogy én oda akarok figyelni Isten igéjére, akkor különleges találkozásunk van az Úrral. Egy folyamatos lakománk. Egy hívő hallgathat úgy egy tanítást, egy üzenetet, mint egy informatív előadást. Majd kicsit felkapom a fejem, mikor olyan viccesebb rész van, vagy érdekesebb rész van, vagy megkapóbb rész, vagy egy olyan történet, ami megszorongatja a szívemet, vagy ami éppen úgy érzem, hogy most alkalmazható az én életemre. De mikor a Biblia azt mondja, hogy azért legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, hogy tegyünk félre minden gonoszságot és undokságot, és hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott igét, amely megmentheti a lelkünket, akkor egy olyan fajta összpontosításról beszél az ige, ahol kizárok minden egyes más, minden zavaró tényezőt, és ahol azt mondom, hogy én csak szeretném hallani Isten igéjét, és szeretném megszentelni a szívemben mindazt, amit hallok. És Isten felkeni az ilyen figyelmet. És azt tapasztaljuk közben, hogy az Úr Jézus átmossa az életünket az ő igéjével, mert az Isten igéje megmos bennünket. Valóban azt tapasztaljuk, hogy egy szellemi változás történik be az életünkben. Nem csak értelmi, hogy megértünk igazságokat, és az is a Szent Szellemnek a munkája, hanem egy szellemi változás történik. És csak szeretnék erre bátorítani, nem csak most, hanem egy ilyen tanítványi figyelemre, egy tanítványi hallgatóságra. Azért, mert ez egy valódi szellemi élmény, ha lehet így mondani. Egy valódi találkozás, hogy Isten igére figyelek. És lehet, hogy vannak olyan részek, amelyeket kevésbé értek. Vannak olyan részek, amelyeket még meg se tapasztaltam az életembe. De megértem, hogy ez Istennek a drága igéje, és szeretnék odafigyelni rá. És Isten segítsen nekünk így figyelni. És imádkozom azért, hogy megtapasztald újból és újból, hogy milyen mindenfajta akadály nélkül csak összpontosítani. És amikor a mellette lévőnek leesik a tolla, vagy valaki éppen kimegy pisilni, elnézést, akkor tudod, nem kell hátra nézned, nem kell oldalra nézned, mert semmi között semmihez Isten szólít meg téged, Isten beszél hozzád az ő igény keresztül, és csak lehet ez számodra egy nagyon szent dolog. Én itt tanultam, itt tapasztaltam, és azt látom, hogy ez nagyon dinamikusan formálja az életemet, amikor csak így figyelek. Úgyhogy olvassuk el az első. Megvan? Amen? Amen. Amen. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Nem úgy a gonoszok. Ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor, és a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Úgyhogy ma szeretnénk arról beszélni, hogy mennyire fontos az, és nagyszerű az, amikor Istennek az igéje az életünknek a középpontjában van. Ez az első zsoltár, ez a 150 zsoltárhoz a bevezető zsoltár. A 150 zsoltár az egy Isten központú életről beszél. Nem probléma központú, nem pénzügyek központú, nem tudod, család központú, nem gyerek központú, nem a társadalmunkban milyen problémák vannak, vagy a munkahelyen milyen helyzetek vannak központú, hanem egy olyan életről, ahol Isten fel van emelve, és Isten van az életünknek a középpontjában. És az első zsoltárt a szerkesztők, ezt a zsoltárt a szerkesztők legelőre tették. Ez vezeti be az összes zsoltárt. És egy áldott emberről szól, egy boldog emberről. És két utat ír le. Az egyik út az annak az embernek az útja, aki az igaz ember, az Isten félő ember, az Isten szerinti ember. Akinek az egyik fő jellemzője az életében, hogy Isten igéje van az életének a középpontjában. A másik pedig a gonosz, aki nem ismeri Istent. És az első versben azt látjuk, hogy ez az áldott vagy boldog ember, a magyarban boldog, de egyébként áldott ember, ő nem jár a gonoszok tanácsa szerint, ő a bűnösök útján nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. A bűnösök vagy a gonoszok tanácsa, az nyilván azok tanács, akik nem ismerik Istent, a világ, a világrendszer gondolatai, tanácsa, kiabálása, véleménye, értékei, hangsúlyai, de nem ez szerint jár. Nem a bűnösök útján nem áll meg, csúfolódók székében nem ül. Azaz nem veti meg, vagy csúfolja Isten ígéreteit, nem lehet, hogy látás által kinéz valahogy a világ, de ő nem látás által él, hanem Istennek az igéje van a szívének a középpontjában. És ez az ige olyan mélyen el van rejtve az ő elméjébe, az ő szellemébe, az ő szívébe, hogy létrehoz egy másik világot, mint a látható világot. Megtapasztalja a láthatatlan világot. Azt mondja a másik versben, hogy ez az ember az Úr törvényében gyönyörködik. Ő az áldott ember. Az ő törvényéről vagy igéjéről gondolkodik éjjel és nappal. A törvény az a Tóra, az a tanítás, a tan. Isten tanítása, ami az igében van. Isten igéi, Isten rendelkezései, Isten útjai, ami az igébe le vannak fektetve. Isten ítéletei, ahol ő megkülönböztet dolgokat. Ezeken elmélkedik, amiket Isten kijelentett. Ezek az ő gyönyörűségei. És ez egy akkora dolog, amikor ez van az életünkben. És csak hagyd bátorítsam magunkat, csak hagyd bátorítsam. Csak fogd a Bibliádat. Fogd. És olvasd. Csak tanulmányozd. Gondolkodj róla. Edd, idd, forgasd az elmédbe. Ez nem Petőfi. Ez nem Arany. Ez nem József Attila, nem Vörös Marti. Ez más, ez természet fölötti. Azt mondja a 119. Zsoltár, hogy Isten igéje örökké megmarad a mennyben. Jézus azt mondta, Máté 21.35-ben, az ég és a föld elmúlik. Ezek a látható dolgok, amik olyan sokszor megragadják az életünket. Szem által láthatók, megtapasztalhatók a lelkünkben. Azt mondja, ezek el fognak múlni. De az én beszédem az örökre megmarad. Isten igéje, Isten beszéde egy olyan tekinté, ami örökre megmarad. És Istennek egy olyan, figyelj erre, természet fölötti eszköz. Nem tudom, hogy elégszer hangsúlyozzuk-e, vagy mondjuk ezt. Ez nem természeti eszköze. Természet fölötti eszköze Istennek. Szeretnél természet fölöttivel találkozni? Isten igéje nem természeti. Természet fölötti. Azt mondja Zsidók 4.12, hogy Isten igéje élő. És ható. Én mondok neked valamit, és ígérek neked valamit. Beszélek hozzád, az nem élő és ható. Az csak annyira erős, amennyire Havelan Csaba erős. Az semennyi. Oké? Okay? De Istennek a beszéde, Istennek az igéje, az maga Isten. Maga Isten. Mehetek tovább? János 1, azt mondja, kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt. Isten volt az ige. Minden ő általa lett. Nála nélkül semmi sem lett, ami lett. János 1.14, az ige testé lett. Az ige. Az ige. Ez nem akármilyen könyv. Ez egy csodakönyv. És ezt az ígéretet adja Isten itt az első Zsoltárban, ahol egy Isten központú életre tanít bennünket. Ez egy bölcsesség Zsoltár. Hogy ez az ember, aki gyönyörködik az igében, éjjel és nappal gondolkodik róla, annak az élete az egy áldott élet. Olyan, mint egy folyóvizek mellé ültetett fa. Ezért mondja azt a prófétáknak Isten. Például Ezékielnek, Ezékiel 3-ban. Hogy Ezékiel, itt van ez a tekercs. Edd meg ezt a tekercset. És küldelek a néphez, hogy szólj. És megeszi a tekercset, és azt mondja, hogy a tekercs olyan volt, mint édes volt az ő szájába. Mikor megesszük ezt a tekercset, mikor ez a tekercssel táplálkozunk, akkor utána ez bennünk lesz, Istennek az igéje. És csoda dolgokat végez bennünk. Ez egy hosszú távú csoda, nem egy rövid távú csoda. Nézzük, mit kell most csinálnom. Nem, ez egy hosszú távú csoda. Mikor éjjel és nappal, újból és újból forgatjuk, emésztjük, olvassuk. Isten igéje belénk megy, mélyen a szívünkbe. És olyan, mint a tűz Jeremiás könyvében, mint a szikla zúzó pöröly. Dolgokat elvégez, dolgokat megcsinál. Oké? Olvassunk a 19. Zsoltárból. 19. Zsoltár. Van ezt mondja, 6 dolgot sorol fel, hogy amikor a Bibliával táplálkozunk, mikor a Bibliát esszük, mikor olvassuk, tanulmányozzuk, gondolkodunk rajta, akkor milyen hatása van az életünkre. Az Úr törvénye, azt mondja, tökéletes, az Úr tanítása, tökéletes, megeleveníti a lelket. Így van? Sokszor megtapasztaljuk azt. Azt mondja a Zsoltáríró, felkiált a 119. Zsoltár 25. versébe. Lelkem a porhoz tapad! Lelkem a porhoz tapad! Így van? tapad már a porhoz, csak így egyszerűen, csak hétköznapi gondolatok, a világ gondolatai, aggodalmaskodás, félelem, csak mindenfajta, tudod, por. És aztán azt mondja, eleveníts meg engem a te igéd szerint. Oké, tehát Isten törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Szárnyra kell a lelkünk, szárnyal a lelkünk. Aztán azt mondja, az Úr bizonyságtétele bizonyos. Bölcsét teszi az együtt. Tudod, mi az Úr bizonyságtétele? Az igében azok a részek, ahol az Úr bölcsességet, bizonyságot tesz valamiről az igében. Egy igazságról, egy bölcsességről, egy útról. És azt mondja, amikor ezen gondolkodunk az Úr bizonyságtételeiről, az írásban, történetekről, példabeszélek könyvéről, Jézusnak a szavairól, az Úr bizonyságtétele az, ez milyen? Bizonyos, ez biztos. És bölcsé teszi az együgyűt. Itt van egy együgyű ember, aki igazán nem tudja, hogy mit csinálja, nem tudja, hogy merre menjen, de ha Isten igéje az élete középpontjában van, és ő ezről gondolkodik éjjel és nappal, akkor egy bölcs ember lesz. Persze a könyve azt mondja, hogy bölcsesség fog behatolni az ő szívébe. Megértés fog jönni. Értelem fog jönni. Azt mondja, hogy hívjuk a bölcsességet a mi nénénknek, ami rokonunknak. Legyen ez közel hozzánk. Ó, ez ámulatos. Nincs még egy ilyen könyv. A végtelen gazdagsága van. Ez csodálatos. Azt mondja, az Úr rendelkezései helyesek, amik felül az Úr rendelkezett az igében, így van? Ezek helyesek. Megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos. Megvilágosítja a szemeket. Ó, látok, és tisztán látok. Mert az Úr parancsain gondolkodok és elmélkedek. Az Úr félelme, és itt az igére gondol. Tudod, amiben látjuk az Úrnak a félelmét. Tiszta, megáll mindörökké. Tiszteletet hoz bennünk létre. Ó, oké, hátrább kell lépnem. Hopp, a szavaim azok, megszokott szavak. Vagy tudod, bármi, és most megáll mindörökké az Úr ítéletei. Amiket az írásban látunk, változhatatlanok. Minden tekintetben igazságosak. Hogy folytatja? Kívánatosabbak az aranynál. Még a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik. Ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Micsoda? Tudod, Isten tudja, hogy emberek, hogy micsoda ígéreteket ad, micsoda jutalmakat helyez kilátásba. El is mondja nekünk, hogyha ezen az úton járunk, ha Isten igéje a mi elmélkedésünk, a gyönyörűségünk, ha ezt forgatjuk jobban, mint az újságot, jobban, mint a híreket, jobban, mint a számítógépes játékot, jobban, mint a tévét, jobban, mint a sorozatokat, jobban, mint a problémákat, jobban, mint félelmeket, jobban, mint a jövővel való terveket, jobban, mint a saját keserűségünket. Ha ezt forgatjuk mindennél jobban, akkor mi lesz? Ugye? Első Zsoltárban így folytatja, nézzük meg a harmadik verset, azt mondja, hogy az olyan ember lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És Izrael egy nagyon száraz vidék, ahol ha egy fa ott volt a folyóvíz mellett, akkor jó dolga volt. Azt mondja, hogy ideje korán megadja a gyümölcsét. Az ilyen ember, az ilyen hívő gyümölcsöt fog teremni a maga idejében. És aztán azt mondja, hogy nem csak, hogy gyümölcsöt terem, hanem a levelei azok zöldelni fognak. Tudod? Ez örök zöld lesz. És minden munkájában jó szerencsés lesz. Igazából, tudod, mi Isten akarat? Pásztor, mi Isten akar? Mit csináljak az életemben? Merre menjek az életemben? Néha olyan nehéz ezt megmondani. Néha jobban érdekel bennünket valami kevésbé fontos dolog. Ezt tudjuk, hogy ez Isten akarata. ez, ha ebben jársz, akkor bárhova mész, bármerre mész, akkor Isten, akkor szerencsés leszel. Úgyhogy tudod, olyan különleges időben élünk, mert olyan időkben élünk, amikor nem csak, hogy olvashatod Istennek az igéjét, hanem van ilyen, hogy telefonunk, meg különböző ilyen applikációk, amin keresztül csak hallgathatod is a hangos Bibliát. Valakivel beszéltem nemrég, és mondta, hogy amint tudod, anyuka a gyerekeket nevel, jön, megy, lehet, hogy főz, lehet, hogy tereget, tudod, ott van, és hallgat egyrészt. Újból és újból. Egy fejezetet. Tegyük fel az Efézusi levél második fejezetét. Tegyük fel a Tesszalonika levél első fejezetét. Zsidókhoz levél 10. fejezetét, amit a pásztor Józsi felolvasott. Ó, és újból és újból. Újból és újból. És átmos, és kidob zagyvaságokat, kidob mérgeket az életünkből, kidob gonoszságokat, kidob megszokottságokat, és megszentel bennünket, ahogy forgatjuk. Vagy lefekszel este, és hallgatod, olvasod. Ott van újból és újból. Újból és újból. Isten igéje újból és újból hív bennünket arra, hogy gondolkodjunk róla. És tudom, hogy így többekkel beszélgetek, néha hallom ezt, hogy de pásztor olyan, nézd nekem ezt értenem. Olvasom, hogy nem értem. Én tudom, hogy miről beszélsz. Én sem értek sok mindent. De azt gondolom, hogy egy olyan korban élünk, amikor annyira elszoktunk a gondolkodástól. Tudod, a konzervet ki kell bontani. Tudod, és mögötte jutalom van. Amikor, tudod, egy Jézus mond valamit, az ige ír valamit, és mi újból és újból gondolkodunk ezen, akkor Isten megértést ad. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak. 2. Timóteus 2-ben felsorol 3 példát, 3 metaforát. Azt mondja, hogy a keresztény olyan, mint a keresztény olyan, mint egy katona, mint a katonaság, olyan, mint egy sportoló, olyan, mint egy földműves. És aztán ezek után azt mondja a 7. versben, hogy gondolkodj azon, vagy értsd meg, amit mondok, ott van, fontold meg, amit mondok, 2. Timóteus 2-t, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Tudod, mire hívja? Tudod, Pál apostol megoszt a keresztény életről, 3 metaforát bedob, a Szent Szellem bedob 3 metaforát, Isten, a mindenható Isten bedob 3 metaforát, hogy milyen a keresztény élet. És mit mondunk általában? Csak így nem értem. Nem értem. Inkább megnézem a sorozatot. Ami török sorozatot. Szulejmán. Van ilyen? Nem meritek mondani, hogy van, ugye? Van, és pont most megy. És azt mondja, hogy nem, hanem fontold meg, amit mondok, és ez a görögben azt jelenti, hogy gondolkodj rajta. Hogy az a parancs, hogy Timóteus így gondolkodjon. Így gondolkodjon. Próbáltad már? Fogsz egy ige szakaszt, és napjába többször, vagy a héten többször gondolkozol azon az ige szakaszon, és megadja magát neked. Tudod, a Isten megértést ad neked. És tudod, csodálatos dolog Isten igét hallgatni, és a Bibliának sok mondani valója van ezzel kapcsolatosan. De egy másik csodálatos dolog, amikor te fedezed fel azokat a lenyűgöző igazságokat Isten igébe, és Isten a te szívednek világosítja meg. Az kevés ehhez fogható jutalom van, vagy élmény van, vagy öröm van, mert Isten megértést ad neked. ez valami olyan, mikor mi hívők, csak a polcon van a Bibliánk, vagy kinyitatlanul van a Bibliánk. Tudod, akkor egy nagyon gyenge keresztény életünk van. Csak nem vagyunk erősek. Csak gyengék vagyunk. Nagyon világiak vagyunk, nagyon gondolkodásunkban földiek, és maximum, jó esetben még csak, maximum csak az élményeket keressük. Élményeket. Oké? Mit szóltok ehhez? Ha gondolj Saulra és Dávidra, és hogy mondjam ezt, egy olyan korban élünk, és a fiatal felnőttekkel beszélgettünk erről, és egy olyan korban élünk, ami az élményekről szól. És hajlamosak keresztények ma élményeket keresni. Tudod, ott van Dávid írta ezt a Zsoltárt, Dávid az ige embere volt, és így vált az imádat emberévé. És Saul nem volt az ige embere. És Saul sokszor depis volt, lehangolt volt, rossz kedvű volt. Nem az ő lelke a porhoz tapadt, és ki volt téve mindenfajta hangulatnak, és démoni kezdeményezésnek is egyébként, de ki volt téve a világnak. És amikor lent volt, akkor nem tudta, hogy mit csináljon, és azt tanácsolták neki, hogy van itt egy énekes, és aki Dávid, és akkor még nem volt befutott Dávid, és hív meg, és majd ő énekel, és az felvidít. És ez történt, ez volt a stratégia, amikor Saul lent volt, egy hívő, aki nem erős az igébe, és nincsen szabadulása éppen ezért. És jött, és volt egy kis zene, és ének, és akkor Saul, nem, most már jobban érzem magam. Elment, megint rosszul érzem magam. Megint egy kis zene, kis... Most már jobban érzem magam. Tudod? Mert Isten igéhez szabadít. Mikor közel van az ige az én életemben, Kolossé 3.16, a szívem, Krisztusnak a beszéde gazdagon lakik a szívemben, ezen gondolkodok éjjel és nappal, akkor annyi bátorítás, megértés, kijelentés, annyi útmutatás, annyi bölcsességgel találkozok, hogy amikor lehangolt vagyok, nincs számomra távol a szabadulás. Mert az ige közel van. És bele tudok kapaszkodni egy igazságba, az igének egy bizonságtételébe, az igének egy intésébe, az igének egy ígéretébe. Bele tudok kapaszkodni, és megszabadultam. Wow, le voltam hangolódva. Wow, depis voltam. El voltam bátortanodva. De közel van az ige hozzám, és tudtam, hogy mikhez nyúljak, és a Szent Szellem használt, és ott volt, és közel volt a szabadulás, és ez nem érzelmi élmény alapú, hanem Istennek az örök igéje. Mikor az Úr Jézus a kereszten függött, tudjátok, hogy szabaduláson ment egy bizonyos értelemben keresztül, jól lehet szenvedett, jól lehet az atya elfordult, mégis volt számára Isten igébe kapaszkodva reménység a sötétségben. Mert azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és ez helyesen kiáltotta, de az utána lévő igék a 22. Zsoltárban azt mondják, hogy benned bíztak atyáink, és megmenekültek, ezért mi is benned bízunk. És végig gondolta, és azt mondta, hogy atyám, benned bízok, és reménysége volt, és utána tudta azt mondani, hogy a te kezedbe teszem az én szellememet. Azaz a legsötétebb pillanatban az ige adta a vigaszt. Az ige adta a reményt. A közösség, Isten, a tan a lélekbe. Ezt hallottam most a pásztor Hedli Baltimoreban, ő a tanácsadásnak a vezetője, és És nagyon sok olyan helyzettel találkozik, ahol valaki krízisen megy keresztül, és ő is ment krízisen keresztül, elveszítették az egyik lányukat, és azt mondja, hogy mikor nagy krízisben vagyunk, akkor két dolog ment meg bennünket. Az egyik ez a támogató rendszer, Krisztus teste, emberek, akik szeretnek, akik az Úrban járnak, és mikor nincsen hitem, akkor nekik van hitük. Mikor én elveszítem, ők nem veszítik el. Tudod, és bele tudok hullani. De a másik az a tan a lelkünkbe. Mert amikor igazán nagy krízisen próbán megyünk keresztül, akkor annyira fáj, hogy a lelkünk képes lenne ellene fordulni Istennek, és Isten ellenségévé lenni. De az a tan, ami beíródott a lelkünkbe, az évek során, ahogy Isten igén elmélkedünk, az megtart bennünket. Tudod, ezért van az, hogy tudod, ez olyan, hogy az a hívő, aki Isten igén elmélkedik, és ezt forgatja, és ezen gondolkodik, és ezt tanulmányozza, és ezt járatja az elmébe, mikor jön a krízis, akkor van valami benne, ami sokkal több, mint ő. És ez az igazság, ami mélyen a bőre alá került, ami beleíródott a lelkébe. Vagy Jakab apostol ezt úgy mondja 1.21-ben, hogy belett oltva az ő lelkébe. Belett oltva, mint amikor van egy vad narancsfa, és fogsz egy nemes narancsfának egy darabját, nem nagyon értek az oltáshoz, és megvágod, és beteszed, és bekötözöd, és be van oltva. Be van oltva. Azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok az igét, mely a beoltott igét, mely megmentheti a ti lelketeket. Úgyhogy, olvasni, hallgatni a Bibliát. Azt mondod, de mit? Hát mondjuk az első zsoltárt. Aztán tudod, hogy van utána még egy? Az a második. A második még ennél is jobb. A harmadik még ennél is jobb. A negyedik még ennél is jobb. Az ötödik, meg a hatodik, meg a hetedik. Aztán, mikor egy kicsit úgy érzed, hogy már bezsoltárosodtál, akkor jöhet egy pár apostoli levél. Apostoli levél. Most ez az én diétám. Apostoli levél. Filippi, meg Efézus, meg Galata, meg Róma. Wow. Csak egyre inkább, egyre, ez csak ámulatos. Csak olvasod, gondolkodsz, forgatod az igazságait, nézegeted, gondolkodsz. Nem vagyok jó a gondolkodásban, azt mondod. Ez nem igaz. Szoktál a problémáidon gondolkodni? Szoktál terveiden gondolkodni, hogyha tervezős vagy? Szoktál vágyaidon, amire vágysz esetleg gondolkodni, hogy fog az megvalósulni? Vagy bármi? Aggodalmaskodni szoktál? Aki tud aggodalmaskodni, az tud elmélkedni Isten igén. Mert az aggodalmaskodás az nem más, mint valamilyen aggasztó gondolatot forgatok újból és újból az elmémbe, és annak a vége a halál. És amikor ugyanúgy forgatom az elmémbe Isten ígéreteit, Isten igazságait, Isten kijelentéseit, Isten bizonságait, Isten ítéleteit, Isten félelmét, akkor megnézem erről az oldalról, és arról az oldalról, és csak, de ne keress élményt. Ne, tudod, ne mondd azt, hogy ez nem élmény. Nem erről van szó. Ez Isten igéje, ami nekünk lett ajándékozva. És ez gyümölcsöt fog teremni az életünkbe. Áldott ember az. Ne az élményt keresd. Ne mondd azt, hogy ez most nem élményszer, úgyhogy inkább most nem csinálom. Újuljunk meg ebben, újból és újból. Nincs más megoldás. Isten nekünk adta a természet fölötti igéjét. És amikor újból és újból forgatom, elmélkedek, gondolkodok róla, akkor egyre több életet kapok belőle. Mert ez élő és ható. Az egyik mód, és befejezem valahol itt, az egyik mód, sok igén van, de nem nézzük meg, az egyik mód, ami egy jó példa, hogy ahogy az elmélkedés történik, az a tehenek, ugye, amik nem elmélkednek, ők kérődznek. Hányan láttatok már kérődző tehenet? Ez jó. Néhányan. A többiek azt gondolják, hogy a tehenek lilák, így van? Azt gondolják, nem láttam. Láttam már lila tehenet a tévében, de az nem kérődzött. Oké. A tehenek esznek, így van, legelnek. És aztán utána lefekszenek. És azt látod, hogy ott vannak, és nyugszanak. És órákon keresztül. Mit csinálnak? Amit kérőznek, amit megettek, az most feljön. Annyira nem tudom, a lányom tanulja a szarvasmarhát, általános iskola 5. osztály, úgyhogy én nem tanulok most vele ilyet, de Zsófi, igen. És aztán feljön, és újból megrágja azt. Nos, mikor a Biblia az elmélkedésről beszél, akkor arról beszél, hogy Istennek az igazságait, kijelentéseit, bizonyságtételeit, történeteket, példabeszélkönyvét, stb. Az újból meg újból rágogatjuk. És figyelj! Elkezdünk a lelkünk az igazságban nyugodni. Mert az elmélkedésnek a nyugváshoz köze van. A tehén nyugszik miközben, hogy rátámaszkodni arra az igazságra. Hinni teljes szívemből azt az igazságot. Gondolkodni, elmélkedni, és a Szent Szellem kapcsolódik a mi emberi szellemünkkel, és a Szent Szellem munkálkodik Isten igén keresztül. És valamilyen csodálatos harmónia jön a lelkünkbe. A Biblia így írja, megvidámítja a szívet, megvilágosítja a szemeket. Valamilyen csodálatos gyümölcsöt kezd, elkezd a szívünkbe békesség jönni. Figyelj! Oké, békesség. Hát azt mondom, hogy békesség. Hálaadás. Ez nem Saul, hogy hirtelen van egy különleges alkalom, vagy van valami keresztény koncert, vagy van valami különleges imádó alkalom, és akkor most békességem van, aztán pedig nincs. Nem. Ez csak nem az. Ez csak nem az. Hanem azt mondja az ige, Filippi 4:6-ba, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokba és könyörgésetekbe hála adással tárjátok fel a kívánságotokat az Isten előtt. Azaz, ahogy elkezdünk hálát adni, Isten jellemén és Isten ígéretein elmélkedni és hálát adni, ennek a mellékterméke a békesség a szívembe. Aztán úgy folytatja, hogy amik pedig igazságosak, amik pedig tiszták, amik pedig jó hírűek, azokról gondolkodjatok. Filippi levél, végig azt gondolja, az a gondolkodásmód legyen bennetek, mely Krisztusban van. Itt szellemi gondolkodásmódról beszél. Végig, tudod, tanulmányon ezt a Filippi levél. Azokról gondolkodjatok. Ez a gondolkodásmód legyen bennetek. Tudod azt, hogy a szellemnek van gondolata? A szellem nem érzés a Szent Szellem, hanem gondolata van. Ezért mondja azt Róma 8-ban, hogy akik a szellem szerint gondolkodnak, annak az eredménye az élet és a békesség. Akik a testnek szerint gondolkodnak, meg a testnek is van gondolata, az pedig háborúság, halál. Oké, úgyhogy amint Isten igébe, nem csak elolvasom, én nyugszok benne. Engedem, hogy elmélkedés és gondolkodás által azt az írásrészt, azt az igerészt, azokat a verseket a lelkem birtokba vegye. Vagy Spurgeon
mikor az elmélkedésről beszélt, akkor azt mondta, hogy az olyan, mint amikor fogsz egy gerez narancsot, és beveszed a szádba, és annak kiszívod a benne lévő nedvét. Így van, a narancsnak a levét kiszívod. A gondolkodás által fogod a második zsoltárt, és kiszívod. Harmadik zsoltárt, kiszívod. Negyik szóval, kiszívod. Úgyhogy szívogassuk. Jó? Aztán meghallgatod kétszer, háromszor, négyszer. Gondolkodsz rajta. És lehet, hogy kevesebb Szulejmán lesz. Lehet, hogy kevesebb, tudod, nem tudom, videójáték lesz. Lehet, hogy kevesebb, biztos, hogy kevesebb aggodalom lesz. Hanem Istennek az igé, mert áldott az az ember. Áldott az. Ja, hagyj legyen Istennek a természet fölötti igéje az életünkben. 119. Zsoltárban azt mondja, hogy lámpás a mi utunkon. Ez lámpás számunkra, világosság számunkra. Annyi ígéretet ad Isten igéje számunkra, hogy mi minden terem meg az életünkben Isten igéje. Mert hívogat bennünket. Tudod, hívogat. Azt mondja, gyere, gyere. Pászor Szimsz, mikor tanított bennünket, akkor ezt tanította. Házasodj meg Isten ígéreteivel. Jó, ott vannak Isten igéje, Isten ígéretei. És azt mondod, na most elmegyek randizni. És fogod, Róma 8. Ó, micsoda kis elmélkedős fejezet, Róma 8. Ó, elmész randizni vele egy körre, Róma 8. Te, kicserélt emberként jössz? Kicserélt emberként jössz? Wow, a reményed ekkora, az örömöd ekkora. Tudod, ez ott lesz, ez munkálkodik bennünk. Randizol. És aztán azt mondod, meg is házasodok. Meg is házasodok. Róma 8-an megházasodok. Nagyon jó lesz. Meg Róma 12, meg Róma 4-jel is, ahol a tulajdonított igazságról szól. Meg megházasodok a zsidókhoz írt levél 11. fejezetével, meg a 10. Megházasodok Isten igéjével. És azokkal az igazságokkal, amik azokban ki vannak jelentve. És ti 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 ti. Feleségem mondja. Pedig szerintem jó a hangom, de úgyhogy megházasodsz Isten igével. Azt mondod, hogy te vagy. Tudod, azért, mert amíg szemtől szembe meg nem látjuk őt, az ő igéje, a világosság az utunkon, és nincs más, ez az Istennek az eszköze, természet fölötti eszköze, a szellem által, a Szent Szellem által a mi életünkben. Amen. Amen. Hányunkhoz szólt Isten, bátorított bennünket? Tűnődöm, hogy ahogy majd hazamegyünk, emlékszel-e, hogy miről volt szó? Miről beszélt? Fogalmam sincs, hogy miről beszélt. Tehát össze-vissza beszélt valamiről. Oké? Úgyhogy ez Isten bátorítása számunkra. Ez Isten buzdítása számunkra. Oké? Úgyhogy amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Az Úr Jézusnak a szavaira gondolunk, ahol János 17-ben a főpapi imádságban újból és újból azt mondta, hogy az igédet nekik adtam. Azt mondta, hogy szentelte meg őket az igazsággal, mert a te igéd az igazság. Azt mondta, hogy ha megmaradsz az én igémben, az én beszédemben, akkor valóban a tanítványom vagy. Mikor az ördög megkísértette, akkor azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Úgyhogy Uram, légy minket olyan emberek, olyan gyermekeidé, akik gyönyörködnek az igédben. Szeretik az igédet. Olvassák, tanulmányozzák, elmélkednek, gondolkodnak rajta. Mennyei Atyánk, tégy bennünket olyan gyülekezetté, ahol igazán nagyra becsüljük a te szavadat, a te igédet. Ahol olyan gyülekezet, amely a te igédet táplál, a te igéddel táplálkozik, a te igédet eszi, fajja. Hogy ne a látás és a körülöttünk lévő megtapasztalható dolgok az, aminél leragadjunk, Urunk, hanem mindaz, amit te, ami vőlegényünk, mondtál nekünk, szóltál hozzánk, ígértél nekünk, beszéltél róla, mindazok a bizonyságok, mindazok az igazság, mindazok az alapelvek, Uram, mindazok az ígéretek. Köszönjük, hogy a te igédnek nincsen vége soha. Köszönjük, hogy a te igéd megszentel, megmos, átmos. Jegyben járunk veled, Uram, jegyben. És szemtől szemben még nem látunk, de megvan nekünk a te igéd. Igazgat és vezet bennünket. Tégy minket az ige embereivé, a Biblia népévé. Jobban, mint valaha. Köszönjük. És hálások vagyunk mindazért, amit adtál. Hálások vagyunk a gyülekezetünkért, az ajándékaidért, azért az elhívásért, amink van ezen a földön. És köszönjük, hogy fogod a kezünket, mert a te igéd velünk van. Jézusnak a nevében. Amen.
Közel hív, vár a rejtek hely. Futok már, vár a rejtek hely. Színről színre közel hív, bár a rejtek hely. Az én oltalmam egy rejtek hely. Az én oltalmam egy titkos hely. Menedék Isten, I'm not afraid to die.
Mivel hazamennünk? Van, van. Wow. Mikor beveszek könyveiben, azt mondja, hogy az igét azt kössük a, tegyük a nyakunkba az igazságot, hagyírodjon be a szívünkbe. Beveszek 6:20-23-ig. Akkor ilyen ígéreteket ad hozzá, hogy amikor ezt tesszük, akkor, amikor felkelünk, akkor beszélget velünk, amikor úton vagyunk, akkor vezet bennünket, amikor lefekszünk, akkor ott van velünk, és nyugalmat ad nekünk. Ismét, természet fölötti. Nem úgy kezelendő, mint bármi más. Természet fölötti. Nem csak jó gondolatok összessége, természet fölötti, az ő természetében Isten igéje.